Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat! A mai adásban szó lesz egy olyan regényről, amely a magyar családokban sajnos nagyon ismert problémát mutat meg, az alkoholizmus hatásait igazán közelről. Ez a Hálátlan című regény Bankó Erdősi Viktória könyve. Az adás második felében pedig Elena Ferrante Nápolyába utazunk. Ez az összeállítás egy meghívó is lesz egyben. A Könyvben utazom könyvklubjába ma estére 6 órára, a Kollab nevű közösségi helyre, de erről majd többet a második fél órában. Előtte essen szó tehát egy felkavaró regényről. A kamaszkort a hálátlanság korának nevezik a franciák, Bankó Erdősi Viktória regénye innen kapta a címét. A kötet a kamaszkorról szól, a lehető leghitelesebb forrást használva hozzá, egy kamaszlány összezavarodott, zilált lelkét. Elkezdtem magamat utálni azért, hogy nem kellettem egy fiúnak sem. Nagyon egyszerűen le is vezettem magamban, hogy aki nem szép, az nem kell és kész. Olvasuk a lány gondolatait a regényben, de neki nem csak a 16 évesek problémáival kell megküzdenie. Mutatok egy másik részletet is. Ha apám nem jön 12-re, akkor mindenki tudja, hogy nagy a baj. A szokásosnál is többet ivott, elfelejtette az időt, talán a leves sem hozta el nagyanyámtól, elvesztette a kulcsait vagy a pénztárcáját, de az az információ sajnos sosem merül el a kékfrankos mocsarában, hogy hol lakik. Fél egyre most is beesik, szó szerint. A táskájában áll a húsleves, anyám hang nélkül menti a menthetőt. Apám átpingpongozza a testét az előszobán, a legrosszabb rész jön, le kell vele ülni a konyhaasztalhoz. Bankó Erdősi Viktória első regénye az Elég az hozzá című könyv volt, onnan indulunk ebben a beszélgetésben, mi a kapocs a két regény között.
Az első könyvem ugye 2020-ban jelent meg, körülbelül 2 évig írtam, és én közben ez alatt az idő alatt, amíg az első készült, jött rá, hogy nem lesz akkora súlya ennek az első könyvnek, mint amit én így íróként szeretnék letenni az asztalra.
Azért, mert egy ilyen nagyszülői történet?
Egy nagyszülői történet, és bár ugye a 20. század történelme valamennyire megjelenik benne, de csak elmondások alapján, és az is könnyített nyilván a történeten, hogy egy 10 éves gyerek szemével mutatom, aki mindent úgy fog fel, ahogy az ő szintjén ez elfogadható, és nagyon szerették persze az olvasók, mert nagyon könnyű hozzá kapcsolódni.
Közösek azok az élmények.
És a közös élmény, így van, a nosztalgia, és azok az évtizedek, aminek a nyomai most már alig-alig láthatóak. Úgyhogy ezt tudtam, és mondhatom azt, hogy biztosra mentem, hogy kicsit ilyen Jolly Joker volt az első. Csak végig azt gondoltam, hogy én ennél valamilyen súlyosabb dolgot akarok hozni, és hát nem kellett messzire mennem, mert hogy a saját életemből tudtam egy ilyen témát hozni, és mivel Eszti volt a főszereplő az első könyvben, aki ott 10 éves, és úgy fejeződik be valahol az Elég az hozzá, hogy gimnáziumba megy, ezért ez nagyon könnyen adta magát, hogy innen szeretném majd folytatni. A kamaszkorról szól, és a kamaszkorból is egy sokkal nehezebb példát hoztam, a saját példámat, ahol egy alkoholista szülő jelenik meg Eszti életében, hát illetve ugye az Elég az hozzában nagyon kerülgettem ezt a témát, és csak 1-2-szer van említés az apa figuráról. Valahol odaállítottam az ajtóba ezt az apát, hogy ott nem minden olyan szép, mint ezeken a nyarakon, amit megírtam, és aztán a Hálátlanban meg kinyitottam ezt az ajtót, és akkor megmutatom ezt az apát, és igazából kis részletekben mutatom az apát, mert azt gondoltam, hogy bőven elég ahhoz, hogy ezt értsük.
Foglalkoztatott-e az, hogy ez egy általános probléma, vagy az volt a fontos, hogy a te történeted megszülessen?
Nagyon szerettem volna vele adni, és igazából már megvolt a szöveg teljesen, amikor szembesültem azzal, hogy az, amit én szó szerint, az emlékeim szerint meg tudtam jeleníteni, az igazából pszichológiailag teljesen leírható esettanulmány akár, és hogy aztán később egy könyvbemutatón mondta egy pszichológus hölgy, hogy gyakorlatilag tankönyvi az, hogy ez a 3 lány, ugye a 3 testvér milyen szerepet kénytelen felvállalni ebben a családban, és akkor milyen dinamikák működnek közöttük, illetve az anya hogyan helyezkedik el, és mennyire nem tud lépni, nem képes változtatni, és a többi, tehát, hogy ezek a dolgok, ezek akkor is, hogyha teljesen más alapszituációból indulunk, ahol alkohol vagy függő beteg van egy családban, ott nagyon hasonlóan zajlanak le ezek a dolgok, illetve a sérülésekből fakadó lenyomatok később nagyon-nagyon egyformák lesznek. Úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy csak akkor van értelme ezt a könyvet megírni, hogyha meg tudok mutatni valami olyat, amiről nem sokszor, vagy nem így ebben a formában beszélünk, és hogy megtámogatja majd az egészet az, hogy ez saját tapasztalatomból születik, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye a kamaszkor, ami magában sem egy egyszerű időszak. Ezt is szerettem volna nagyon plasztikusan bemutatni azért, hogy akár a mostani szülők a tinédzser gyermekükhöz tudjanak úgy viszonyulni, hogy kicsit jobban belelátnak a fejébe, és talán jobban megértik, hogy milyen szorongások, milyen félelmek hozzák ki esetleg azt az ambivalens viselkedést, amit ők nem értenek, és nem tudnak hova tenni, és azt is, hogyha esetleg súlyosabb helyzet van, ahol már tényleg addig megy a szorongás, hogy a tinédzser önmagát bántja, akkor annak a jeleit, hogy hogyan vehetjük észre. Nyilván ez egy szép irodalmi könyv, tehát itt nem az van, hogy én tanácsot adok, de azt gondolom, hogy az irodalom az egy nagyon jó eszköz arra, hogyha jól be tudom mutatni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy milyen gondolatok járnak egy ilyen korú lány fejében, akkor talán könnyebb kívülállóként is megérteni, hogy mi történik egy-egy ilyen helyzetben.
Nagyon érdekes látni a regényben azt, hogy azok a helyzetek, amik egyébként is megterhelőek egy kamasz számára, mondjuk buli van, és engem nem kér föl senki táncolni, azért azon túl lehet jutni. De ennek a lánynak, a te történetedben, Esztinek, ez sokkal súlyosabban kerül be a fejébe, és sokkal nehezebben éli át ezt, mert már van egy óriási pótony, amit cipel a magáról alkotott képével. Beszéljünk erről, hogy ez a magáról alkotott kép, ez hogyan alakul ki.
Igen, itt két nagyon fontos dolog van, ami ugye Esztinek nem adatott meg. Az egyik ugye a biztonság, ami a legfontosabb már ugye a megszületésétől a gyereknek, hogy még semmit sem tud a világról, de hogy biztonságot éreze, azt tudja. Tehát ez, azt mondják mindig, hogy a nullától három évig ott nagyon sok minden eldől. Na most, hogyha ott ugye nincs meg ez a biztonság érzet egy csecsemőnél, akár, vagy bármi lehet ugye, amit hall mondjuk a szülők veszekedését, vagy érzi a feszültséget, vagy érzi az anyának a kisugárzásából ezeket a bizonytalanságokat, akkor nagyon nehezen fog helytállni később olyan helyzetben, ahol egy bizonytalan helyzet van, mert mondjuk itt állok egy buli közepén, nem tudom, hogy viselkedjek, nem tudom, hogy észrevesznek-e, ha túl feltűnő vagy hangos vagyok, akkor lehet, hogy azért nem fognak kedvelni, ha nagyon csöndes vagyok, nem vesznek észre, hogy itt vagyok, tehát hogy ez amúgy is egy nagyon bizonytalan helyzet, és sokat segít, hogyha az ember egy olyan biztonságos fészekből jön, ahol mondjuk anyát meg lehet kérdezni, vagy apát meg lehet kérdezni, hogy ti annak idején ezt hogyan kezeltétek, és hogyha van egy ilyen helyzet, ami biztonságot ad, akkor mondjuk már a kortárs felé is nyilván sokkal nyitottabb a kamasz. Ugye ezek nincsenek meg egyáltalán, az Esztinek nagyon sokszor hallgat, és csak belső monológiai vannak, mert még a megszólalásait is bírálja, hogyha ilyet fog mondani, akkor hülyének nézik, vagy nem érdekel senkit, amit én gondolok. És ugye ez itt már mindjárt ott a másik, a nagyon fontos biztonság mellett az önbizalom. Hogy ő nem kapja meg ugye az egyik legfontosabb szemétől, az apától, sem a figyelmet, sem a szeretetet. És ebből egy olyan alapérzés születik, hogy nem vagyok szerethető, nem vagyok elég jó. Így tehát aztán a korosztálya között, ahol egyébként is szorong minden kamasz, mert összehasonlítják magukat a másikkal. Tehát ez az egyébként is létező kis szorongás, ez nála ugye sokkal nagyobb, óriási. Tehát, hogy még hogyha egy nagy tömeg skandálná neki azt, hogy de te nagyon jó vagy, vagy nagyon szép vagy, akkor sem hiszi el.
Mesélsz arról, hogy milyennek az otthoni körülményei az Esztinek, ugye hétvégenként jár haza, és nyilván gondolkodik azon, hogy amikor ő nincs otthon, akkor mi történik a szülei között, meg mi van a testvéreivel. Szóval, hogy ez az állandóan ugrásra kész állapot, ez milyen, amit megélünk vele ebben a könyvben?
Igen, igazából ennek a jelensége, ami itt történik, és amit a testvére is, ő is csinál, ez a monitorozás. Őnek minden pillanatban tudnia kell, hogy a szülők hogy állnak egymáshoz, hogy az anya szomorú vagy jókedvű, hogy apa ivott vagy nem ivott, és ha ivott, akkor a kötözködős apa lesz itt, vagy az, amelyik lefekszik aludni. Tehát, hogy ez egy folyamatos készültség, és ő, ráadásul ugye a hárman vannak testvérek, és nagyon szépen nekem csak utólag derült ki, de bemutattam azt, hogy milyen szerepet vesznek magukra ezek a gyerekek, akik így nőnek fel. Ezeknek elnevezése is van, például az Eszti a bohócot veszi magára. A bohócnak a szerepe az, és a feladata, hogy a legfeszültebb helyzetekben feloldja ezeket a nagyon kínos, vagy kellemetlen, vagy akár fájó pillanatokat, és hogy az anyát figyeli folyamatosan, hogy szomorú-e például, akkor neki valamit tenni kell. Akkor ugye van ilyen jelenet, hogy felkéri táncolni, vagy csak hülyéskedik vele, vagy leírom a könyvben, hogy hazaér a gimnáziumból, akkor csak a jó dolgokat meséli el, ami a héten történt vele, utánozza az osztálytársak hangját, hogy megnevettesse az édesanyját, stb. Tehát ő a bohóc, ő róla kívülről az látszik otthon, természetesen, hogy minden rendben van, hogy minden szuper, ő ugye nem akar plusz terhet rakni az anyjára azzal, hogy mondjuk elmeséli, hogy nem tudott beilleszkedni, vagy rosszul érzi magát, vagy netán egészen sötét gondolatok gyötrik, mert anyának így is nagyon rossz, tehát nem lehet ilyet rátenni. Ez meg ugye sajnos az, hogy identifikálódik mind a három gyerek, tehát nagyon korán nőnek fel úgy, hogy nagyobb felelősséget tesznek magukra, mint amit egy gyerek elbír, és kénytelenek sokszor okosabban viselkedni, mint a felnőttek körülöttük, mert hát ezt látják, hogy anya mondjuk össze van zuhanva, és nem tud kiállni magáért, apa pedig nem beszámítható, vagy nincs jelen, vagy pedig ugye tombol, vagy egyáltalán nem tiszta ugye a tudata, és ezekben a helyzetekben nekik kell felnőttként viselkedni.
Hogyan befolyásolja mindez Eszti párkapcsolatait, illetve a vágyait, vagy ahogyan megtalálja azokat a fiúkat, férfiakat, akik számára fontosak lehetnek? Van itt egy helyes lista, hogy Harrison Ford és néhány más színész, hogy ezekből kellene összegyúrnia egy igazi apát, mert hogy ez milyen jó lenne. De valójában ezek sármos férfiak, tehát ez előrevetíti azt, hogy neki végül is az ideális férfi is egy apakép egyben.
Így van, az az egyik ugye, hogy tényleg annyira összekeveredik benne a szerelem és az apa utáni vágy, hogy nem is akarja. Ugye ez néha így fellobban benne, hogy majd azt mondják, hogy apa komplexusom van, de ezt így mindig elnyomja. És ő maga sem tudja, hogy az első ilyen nagyon fontos személy, amikor belép az életébe ez a karmester, aki ugye tényleg apja korabeli, nem tudja, hogy mit akar tőle. Csak a közelében szeretne lenni.
Hát hiszen 16 éves azért ő.
Így van,
a férfi
így
pedig
van.
50
körül. Így van, így van. És ez a férfi, ahogy aztán később nekem ezt már pszichológusok mondták, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mondjuk egy apa helyettesítőt keres, ugyanakkor választ olyat, aki szintén elérhetetlen, mint az apja. Tehát, hogy egy karmestert választani, kinézni egy színpadról, semmit nem tudni róla, és azt mondani, hogy én nekem meg kell őt ismernem.
Az egy külföldi karmester.
És ráadásul külföldi, ahol még a közös nyelv is probléma lehet, ő sziklaszilárdan megy előre, és ahogy a többi helyzetben olyan megadó vagy feladó, és azt mondja, hogy én inkább akkor ez sem, vagy az sem, vagy erre sem vagyok képes, itt ez szóba sem jön. Itt vérszemet kapva megy előre, és már ugye előre álmodozik, hogy mik történhetnek majd köztük, ami még mindig nem tisztázott, hogy akkor ez egy szerelmi vágy, vagy inkább csak egy kapcsolódási vágy. Ez az egyik, ugye, és a másik szerelem, ott pedig ugye az van, hogy valahol úgy gondolja, hogy mégiscsak be kéne így tagozódni ebbe a, nem csak az osztály, hanem a gimnázium, vagy ebbe a korosztálynak a világába, és nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogyha neki is van barátja, ha így ő jobban részt vesz a társasági életben, akkor ez sikerülni fog. Így találkozik aztán ezzel a másik gyakorlatilag szerelmi szállat képező fiúval, aki viszont korosztályos, tehát csak néhány évvel idősebb nála, de ő is egy színpadi ember, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy valahogy az átlagostól eltérőre van neki szüksége, vagy a művész hajlam viszi felé, nem tudom igazából ezt visszafejteni már, de itt meg az a baj, hogy nem érzi azt a lobogást. Ugye a karmester irányában van egy ilyen őrület benne, amit akár ő gondolhat szerelemnek is, de aztán itt van ez a fiú, akivel úgy gondolja, hogy hogyan kellene együtt lenni, hogy hogyan kellene kézen fogva menni, vagy hogyan kellene beszélgetni, vagy hogy néz ki egy csókolózás, tehát ugye nagyon az alapokból indul, ugye hiába 16 éves, ugye egyrészt a 90-es években vagyunk, ahol még azért nem történtek meg feltétlenül olyan hamar a dolgok, Másrészt meg ugye, amiről beszéltünk, a személyisége miatt is ő egy visszahúzódó vagy csendesebb egyén, aki ő maga azt gondolja eleve, hogy ő nem is kell egy fiúnak se. És itt meg ez lesz a baj, hogy ezt egyre jobban bezár.
Ez az állapot vezete, tehát ez a fajta szeretetlenségérzés, vagy az otthoni labilitás vezete ahhoz, hogy eljut az öngyilkos gondolatig, eljut a falcolásig, és az evészavarokig ez a lány. Nagyon plasztikus, ahogyan elvezeted az olvasót ezen az úton, hogy tulajdonképpen mennyire könnyű ebbe így átcsúszni, elég ez a sok belső nagyon negatív gondolat.
Igen, azt hiszem, hogy ezt a személyisége is, ez nyilván nem feltétlenül adódik abból, csak kizárólag, hogy honnan jön, de ő a három testvér közül a cselekvő típus. Tehát, hogy lehet, hogy abból is adódik, hogy az anya cselekvőképtelensége sarkalja őt arra, hogy de valamit csinálni kell. És ugye ő megpróbálja azt, hogy azt mondja apának egyszer, hogy de mi szeretünk. Hogy hát ha az a baj, hogy mivel itt ilyen folyamatos háborúskodás, ellenségeskedés van, nem tudja ez az apa, hogy mindennek ellenére azért őt szeretik. És hát, ha ez a varázs szó mindent megváltoztat, és akkor béke lesz, és nyugalom, és szeretet. De ugye nem sikerül nyilván ez a hatalmas dolog, ami neki hatalmas, mert oda kell állni ahhoz az emberhez, akitől nagyon fél, mert az apa figurától az egész család fél. Oda kell állni, és egy olyan dolgot kell kimondani, amit ebben a családban nem szokás egyáltalán. Még az anya és a gyerekek között sem szokás, pedig ott ugye teljesen jó a viszony, csak egyszerűen úgy be van fagyva érzelmileg az egész közeg, hogy nem hangzik el ilyesmi. És ez nem sikerül, ez a szeretlek varázsszóval történő megjavítása apának, ezért valahogy a csinálást elkezdi maga felé fordítani. Ugye általában az ilyen helyzetekben rekedő ember vagy mást bánt, vagy magát bántja. Valahol ki kell ezt a rengeteg fájdalmat engedni. Ugye beszélni nem beszél róla, szégyelli az egész családi helyzetet, és egymás között sem beszélnek, még a testvérek sem igazából, csak tőszavakban arról, hogy mi volt itthon, mi nem volt itthon. Valahol egy szelepet ki kell nyitni. És akkor így indulnak ezek a dolgok. Ugye az evészavar az is egy önbántás gyakorlatilag, hogy nem adok magamnak, de egy kontroll is. És otthon nincs meg a kontroll. Ugye otthon apa kontrollál mindent, és hozzá kell igazodni. És mi felett tud kontrollt gyakorolni a saját teste fölött, és azt tudja mondani, hogy eldöntöm azt, hogy nekem nem kell ennem, én azt meg tudom csinálni. És ezek ilyen sikerélmények. Plusz ugye ott van a vágy, hogy ő is olyan karcsú legyen, és gyönyörű, mint ahogy látja a kortársait, azt gondolja, hogy nálam mindenki sokkal szebb, és akkor ez ráadásul ez a jó kis önkontroll és éhezés, ez elviheti oda, hogy ő is bekerüljön oda abba a vágyott csoportba akár. És akkor a fájdalom kicsepegtetése ugye szó szerint ez a falcolás, amit sajnos úgy hallok, hogy még felnőttek is jutnak, vagy maradnak akár, vagy rekednek olyan helyzetbe, hogy ezt elkövetik. Ennek nagyon sokféle, azt hiszem, hogy nem, hogy magyarázata, de megélése van, tehát, hogy kinek mit jelent. Ugye ezt gyakorlatilag úgy tud levegőt venni, úgy érzi, hogy már megfulladt, hogy nem bírja tovább, hogy ugye ami belül fáj, dalmas, az nem látszik, nem látható, ő mindenki számára úgy rendben van, kicsit csendes, de hát az ugye főleg egy iskolában nem olyan nagy baj, ha nincs vele gond. Jól tanul, és nem tudja már ezt a fájdalmat, hogyan mutassa ki. És akkor ez a vagdosás, ami ugye sajnos olyan, mint a drog, hogy megvan egy pillanat, amikor úgy érzi, hogy jobb tőle, de aztán az hamar elmúlik, és megint kell, és ugye, ahogy a drognál akár, emeli a tétet, mert már nem elég, és ugye van az apának ez a súlyos mondata, hogy hát apa, én miattad nem akarok élni, akkor hallj meg. Ez egy ilyen feljogosítás is neki, hogy az, amit ő nagyon rossznak gondolt, meg anya ellen elkövetett dolognak, hogy ő eltűnjön ebből a világból, az így alátámasztódik, hogy akkor mégiscsak ez egy jó megoldásnak tűnik. Egészen konkrétan elgondolja. De közben azért ott van benne az, hogy nem mer, igazából nem mer egy ilyen nagyon veszedelmes gyógyszerhez nyúlni, nem mer olyan mennyiséghez nyúlni. Csak mégiscsak ott ez a figyelemfelkeltés valószínűleg a fontosabb. Miközben ugye ez nagyon kettős, folyton azt szeretné, hogy ne vegyék észre, amit ő csinál, mert hát azt is szégyelli, hogy egyáltalán ilyet gondol.
mennyi nehéz és fájdalmas dologról beszélünk, de hát a regénynek vannak olyan szép és felemelő részei, amikor például a zenéről gondolkodik ez a lány, hiszen a karmester számos olyan élményt ad neki, ami megszínesítheti az életét, és akkor kiderül, hogy ha mindez nem lenne, ez a hozott nehéz helyzet, akkor ez egy ilyen művészlélek lenne ez a lány, és hogy ki tudna teljesedni, nem?
Egyrészt az irodalom, ugye, hogy sokat olvas, és abba való menekülés az egy ilyen nagyon jó eszköz neki a túlélésre. És eleve ez a korszak amúgy is egy ilyen álmodozásokkal teli. És ez a nagyon sok álommal, meg képzelgéssel teli világot nagyon jól megtámogatja az olvasás, meg a zene megint csak egy ilyen nagyon repítő, ahol mindenről el lehet feledkezni. És ugye ő ezeket keresi. És ugye ez is egyfajta drog, gyakorlatilag, mert egy olyan flow élményt ad, hogy ezt a szót használjam, ahol megszűnik a külvilág, és akkor én nem vagyok az, aki vagyok, és akkor nekem nem számít, hogy ki az apám, vagy ki az anyám, vagy hol élek, hanem csak az élmény van, ahol talán ez így benne is van, hogy átkerül a zenébe. Tehát, hogy teljesen meg tud szűnni az a fizikai létérzet, és a lelke, meg az érzései azok a zenében vannak transponálva, és azt nagyon fontosnak tartottam, igen, hogy megpróbáljam leírni ezeket a zeneműveket is úgy, ahogy milyen érzést vált ki. És nagyon sok pozitív visszajelzés jött, és van, aki úgy olvasta a könyvet már másodszorra, hogy akkor mindig bekapcsolta azt az adott zeneművet is, amiről éppen szó volt, úgyhogy úgy nyilatkoztak, hogy nagyon nagy élmény így olvasni.
Bankó Erdősi Viktóriával beszélgettünk a Hálátlan című regényről, amely a Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg. Már is hallható a Spotify-on ennek az interjúnak a hosszabb változata, arról is sok szó esik, miben hozhat segítséget az érintett családoknak ez a könyv. Most egy kis szünet, azután folytatódik a műsor, és a könyvben utazom ma esti könyvklubjáról lesz szó.